Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 12 perckor tisztelettel köszöntöm és nagy szeretettel a műsor minden kedves hallgatóját. Az előző napi naprakész műsorokban többször említettük már, hogy igen, csak erőltetett munkamenetben dolgozott a törvényhozás a hét elején. Ugyebár volt ott mindenféle költségvetési vita, az államelnök felszólalása, az ezt követő hozzászólások, bizalmatlansági indítvány megszavazása. Ezekről talán többet szóltunk az elmúlt napokban. Ma viszont részletezni fogjuk, hogy mit is tartalmaz a 2017-es állami költségvetés és társadalombiztosítási büdzsé. Vendégünk a mai műsorban Erdei Dolócki István, Szatmár megyei parlamenti képviselő, az Alsóház pénzügyi és költségvetési szakbizottságának tagja, akinek nagy része volt a vitában és a költségvetés kidolgozásában, pontosabban annak elfogadásában is. Tisztelettel köszöntöm a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó, bocsánat, jó napot kívánok én is mindenkinek nagy tisztelettel, és nagy öröm számomra, hogy újra szólhatok a Vásárhelyi Rádióban. Annyit kiegészítenék még, hogy a hét elején kifejtett sűrű munka, az tulajdonképpen a munka vége volt, mert a munka dandárja az a múlt héten folyt napra, szombaton és vasárnap is, hiszen a bizottságok lebontva a különböző minisztériumokra tárgyalták a jövői költségvetést.
Tehát ez a költségvetési szakbizottságnak a munkája kizárólag. Én az előbb bevezetőben inkább arra utaltam, hogy hát ugyebár államelnöki felszólalás ott mindenféle kavarodás, ami a BTK módosítással kapcsolatosan zajlott. Szóval volt vita bőven elég. Volt emellett nem csak vita, és nem csak egymás fele villámok szórása, hanem, mint ahogy említette ön is, munka is volt bőven. Nos, van költségvetése az országnak. Közelmúltban vázoltuk azt, hogy a tervezet kapcsán mi várható. A mai műsorban most már konkrétumokról beszélhetünk. Mielőtt viszont ezek ismertetésére rátérnénk, tisztelt képviselő úr, engedje meg, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket, hogyha kérdéseik, hozzászólásaik vannak, akkor bátran tegyék ezt meg az ön irányába. Tehát telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0742741165-ös számon várunk, és szokásunkhoz híven él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Most tisztelt Erdei Dolócki István parlamenti képviselő úr, akkor hasonlítsuk össze mindazt, ami történt. Tehát volt egy tervezet. Mennyiben változott ennek a sarokszám szempontjából a konkrétuma azok után, hogy ugyebár egy csomó módosító javaslatot vitattak meg, tárgyaltak meg, ezek közé jó néhány az RMDSZ által javasolt módosító javaslat is bekerült. Tehát mire alapoz és mennyiben tartható a 2017-es állami és társadalombiztosítási költségvetés immáron, miután elfogadták?
Immáron, miután a parlament elfogadta. Most ugye abban a periódusban vagyunk, az az 5 nap ketyeg, ami idő alatt alkotmánybírósági, tehát alkotmányossági jóvást lehet emelni a törvénytervezet ellen. Utána pedig az elnök hivatalba küldik át, hogy a romániai elnöke megfontolás után kihirdesse, vagy pedig visszaküldje a parlamentnek, hogy látja jóvát. Jónak. Ez erre 20 napja van az elnökkornak, de reméljük, hogy nem kerül rá sor. Jó lenne minden hamarabb kihirdetni, hiszen az alaptörvény, a pénzügyi alaptörvény szerint minden költségvetési tétel megismétlődik a tavalyi megfelelő időszakhoz képest, tehát a januárra mindenki annyit kap, mint amennyit kapott tavaly januárba, februárra mindenki annyit kap, amennyit kapott tavaly februárra, ami nem egy jó dolog, és nem egy előrelépés, nem egy kiszámítható esemény. Nos, menjünk talán egy kicsit távolabbra. Ugye az alkotmányi előírások értelmében a parlamenti választások bizony-bizony mind csúsznak a téli ünnepek felé, karácsony felé. 4 év múlva elképzelhető, hogy már karácsony nagyhetében fogunk az urnák elé járulni, ha addig nem sikerül alkotmányt módosítani. Ennek egyenes következménye, hogy nagyon gyorsan kell elkészíteni, nagyon gyorsan kell összeállítani a kormányt. A kormányprogram az nyilván megvan, mert a nyertes pártnak a pártprogramját veszi át a kormány általában, és ezt mutatja be a parlamentben, de ezután jön a nehezebbik dolog, elő kell készíteni a következő év költségvetését.
Ne haragudjon, itt álljunk meg egy picit. A leköszönő kormánynak nincs feladatkörében az, hogy a jövő év, a következő évi költségvetés vázát úgymond az évi tapasztalatok alapján előkészítse, még akkor is, hogyha tudja, hogy esetleg nem folytathatja a tevékenységét?
Nincsen. A törvény az azt írja elő, hogy minden kormány saját maga kell elkészítse a költségvetést, hiszen ő felel a kivitelezésért. Tehát nem lehet megszabni egy másik kormánynak egy másik kormányprogramot. Van viszont egy elfogadott törvény, ami a pénzügyi és a költségvetési felelősségre vonatkozik, hogy valamikor ősztájékán el kell fogadni a sarokszámokat, amelyből nem lehet, amely fölé nem lehet emelkedni. Na, ez is egy megkötése lenne tulajdonképpen a következő kormánynak, tehát ezért ódkoznak a kormányok, és azt mondják, hogy mindenki dolgozza ki a saját maga költségvetési tételeit. Ez meg is történt a január hónap folyamán. Olyan dolgok is felmerültek, most valószínűleg mindenkiben felmerül a kérdés, hogy jó ez a költségvetés, mert nagyon sok helyen azt kell elmondani róla, hogy növekedés, de mi a garancia arra, hogy ez valaki be is fogja tudni tartani? Nos, létezik Romániában egy előrejelző, egy prognózis bizottság, akinek kötelessége, hogy őszi jelentést tegyen a sarokszámokról. Ez egy néhány szám, többek között a nemzeti összterméket előre kell vetíteni, hogy a következő évben körülbelül mennyi kell legyen, az infláció mennyi kell legyen, és a gazdasági növekedés. Itt érdekességként mondtam el, hogy ez a bizonyos nemzeti előjelzési bizottság a nemzeti összterméket, a GDP-t, az 8,7 milliárdban, most tizedesekkel nem beszélünk, állapította meg 4,3%-os gazdasági fejlődéssel, de ugyanakkor a költségvetés 815 milliárddal számol, és 5,2%-os gazdasági növekedéssel. Most erre, amikor rákérdeztem a pénzügyminiszter úr esetében, amikor tárgyaltuk ezt, ő azt mondta, hogy utána kell nézni, mert a bizottság, ez a bizonyos prognózis bizottság, ez módosította az előrejelzését, ugyanis 815-re emelte fel a GDP-t és 5,2-re a gazdasági növekedés. Most itt van egy kicsi kétségem, egy kicsi kérdőjel, hogy vajon ki ment ki után. A kormány ment a prognózis után, vagy a prognózis a kormány után, de a puding próbálja, hogy megesszük. Lássuk.
Nincs egyedül, tisztelt képviselő úr, mert az összes gazdasági jellemző, pontosabban ne túlozzak. Javarészt olvasván, utána nézvén az elemzéseknek mindenki, szóval pontosabban a többség azt állítja, hogy túl optimista és nem tartható ez a költségvetés. A költségvetést irányították inkább a Szociáldemokrata pártnak a programja után, mert hát azért szeptembertől már eléggé világos volt, hogy meg fogják nyerni, legalábbis az előrejelzések alapján és a közvéleménykutatások alapján meg fogják nyerni a választásokat, és akkor úgy szépen utána igazították a számokat is, illetve hát a prognózisokat is, mindannak, ami a Szociáldemokrata pártnak a programjában szerepelt. Én úgy tudom, hogy a költségvetés és pénzügyi szakbizottságban is javarészt szociáldemokrata párti honatják vannak, kollégák vannak. Az ő véleményük és érveik ezzel kapcsolatosan mik voltak?
Hát ők arra hivatkoztak, hogy a kiegészített, tehát az újra a fölülbírált prognózis bizottsági jelzés az egyezik ezekkel a sarokszámokkal. Tehát egyféleképpen megnyugtatták magukat is, és minket is. De hát ezt most el kell fogadjuk így, mert gyakorlatilag nem tudunk helyre mást tenni, következésképpen ezzel kell menjünk előre. Az is igaz, hogy nagyon sok olyan intézkedést tartalmaz ez a költségvetés, ami tulajdonképpen a fogyasztást fogja növelni, tehát nyugdíjnövekedés, minimál szociális juttatás növekedés, minimál bérnövekedés, tehát ez mind oda vezet, hogy a fogyasztás növekedni fog. Az is kimutatható, 0,7%-kal nőtt például a tavalyi költségvetéshez képest a nemzeti össztermékben a személyi költségekre, a személyi kiadásokra szánt pénz, és ez érthető ilyen fizetések növekedése mellett. Viszont az is érdekes dolog, hogy amíg a tavaly egy bizonyos, tehát 2016-ról beszélek, 1950 le volt előirányozva, illetve azt jósolták meg, hogy annyi lesz a nettó átlag jövedelem, ehhez képest 2047 lett. Ezt most már tudjuk biztosan, mert január végén adták meg ezeket a statisztika adatokat. Tehát a gazdasági növekedés az érezhető volt a fizetésekben is, és ez ad okot arra a fajta optimizmusra, amivel ugye összeállították ezt a költségvetést. Persze a fogyasztói költségvetés az azt jelenti, hogy a bevételi oldalon is fog növekedni, mert ha én elköltöm a pénzemet, akkor az összes járulék adó, jövedéki adó, értéknövekedési adó, ez mind bemegy az államkasszába. Tehát ha többet vásárolok, több az a bizonyos TVA vagy ÁFA. Úgyhogy mindennek megvan az előnye és a hátránya. Én elmondtam az általános vitában is, hogy tulajdonképpen, és ezt megbeszéltük természetesen a frakcióban is, hogy üdvözlendőnek tartjuk azt, hogy úgy néz ki, hogy talán rájött Románia is, hogy nem azzal fogjuk ide csalogatni a külföldi tőkét, hogy alacsony szinten tartjuk a bérezést, mert ugye azt hittük, hogy itt alacsonyan, nem csak mi, hanem az egész kelet-európai blokk ugye arról volt híres, olcsó a munkaerő, jönnek majd a befektetők, és itt tele lesznek különböző munkahelyekkel, mindenki megtalálja a számítását. Ez részben be is vált, de ismerjük be, hogy a jó munkaerő viszont, ahogy a tőke jött erre fel, a jó munkaerő viszont vándorolt a nyugati munkahelyek felé, ahol nyilván a fizetések jóval magasabbak, és akkor el kellett dönteni, hogy most mit csinálunk. Költünk mi arra, hogy nagyobb fizetéseket adunk a munkaerőnek, a munkavállalónak, ezzel gyakorlatilag elég kellemetlen helyzetbe hozzuk a vállalkozóinkat, de azt is meg kell értse mindenki, hogy a kőműves akkor marad Romániában, hogyha megkapja legalább azt a pénzt, vagy a megközelíti az a pénz, amit itthon megkeresett, amit megkeres mondjuk Magyarországon vagy Franciaországban, leszámítva persze azt a különbözetet, amit el kell ismerjük, hogy a külföldön való élet az drágább, mint hogyha itthon lakik valaki. Tehát valamit kell kezdeni, és ezért mondtuk azt, hogy üdvözöljük az 1450 lejes minimálbért, hiszen ez egy lépés arra felé, hogy egyféleképpen a bérpolitikával próbáljuk, ha nem is visszahozni, de legalább megtartani a nálunk kiképzett szakmunkást, a nálunk kiképzett értelmiségét.
Ugyanez vonatkozik a tanárokra, immáron a különböző kulturális intézményekben dolgozókra, közigazgatásban dolgozókra, és nagyon érdekes, és egy zárójelet nyitnék, ha megengedi, tisztelt képviselő úr, mert egy nagyon-nagyon érdekes kérdést vett fel, Misi nevű hallgatónk SMS-ben kérdezi azt a helyzetet, hogy mi lesz akkor, ha az államelnök nem írja alá a parlament által elfogadott költségvetést, ez azt jelenti, hogy február 1-től nem lépnek életbe a megígért intézkedések, és gondolom, hogy itt a juttatásokra, plusz juttatásokra gondol a tisztelt hallgató. Érdekes kérdés.
Természetesen, hiszen ha nincsen törvény, akkor törvényesen, illetve ha nincsen új törvény, akkor a régi törvény van érvényben. A régi törvény pedig megmondja világosan, hogy 1250 a minimálbér, és 1450. Tehát ennek a kockázata fennáll, de reméljük, hogy még ha megfontolása vissza is küldi az államelnök úr, akkor a parlament hamar meg fogja oldani, és a másodjára az elnöki hivatalba küldött törvényt az elnök már ki kell hirdesse.
És alkotmányossági
akkor pedig várunk arra, meddig az alkotmánybíróság dönt, de valószínűleg, hogy ők is gyorsított eljárásban fognak dönteni. Nagyon nehéz ilyenkor. Azt is el kell mondani, hogy ténylegesen, tehát érződik a gyors munka, ugye van az a népi mondás, népi bölcsesség, hogy hamar munka ritkán jó. Na most reméljük, hogy a hamar munka most jól sikerült. Azt is el kell mondani, hogy például különböző minisztériumoknál a felvezető szöveg, ugye, amely megmagyarázza, hogy mi a célja annak a miniszternek, nagyon sokszor semmit mondó volt, vagy pedig egyszerűen az előző évi szöveget vették át, copy-paste-tel, tehát rá lehetett ismerni, hogy ezt a tavaly már olvastam, ami nem volt egy, hogy mondjam, jó ajánló levél. Vagy azt is el kell mondjuk mindazok mellett, ami pozitívuma van ennek a költségvetésnek, hogy bizony a nagy beruházások, amit annyit mondjuk már, hogy azt hiszem mindenki unja, de tudjuk nagyon jól, hogy kellenek az autópályák, az utak, a vasút, ezekre bizony nem nincs túl, ezek nincsenek túl finanszírozva, de akkor elmondom megnyugtatásképpen, mert ugye valahogy a szívem és a szívünk azért Erdélyért dobog, és nem csak Erdély, a pártiumért is, ezért ebbe a zónába azért 903 millió lejut különböző autópálya szakaszoknak az elkezdéséhez, vagy pedig a befejezéséhez. Tehát azért mégiscsak egy jó üzenet, hogyha ezt el tudjuk költeni. De ha tekintettel vagyunk arra, ami történt a 2016-os évben, ami sajnos van olyan minisztérium, ahol a végrehajtás mindössze 65%-os, tehát a rendelkezésre álló pénznek 65%-át költötték el, akkor félő, hogy ez is csak a papíron marad meg, de maradnak meg ezek a számok. Persze ezért sokat kell dolgozni, nem csak az állami közintézményeknek, hanem tehát minisztériumoknak, főhatóságoknak, hanem bizony ott van a mi önkormányzati képviselőink is ott vannak, és óriási szerepük van nekik, hiszen a törvény szerint, a 28-as sürgősségi kormányrendelet szerint, megint sürgősségi kormányrendetet mondtam, de ez van, 2013-ban adták ki a 28-ast, ami kimondja, hogy 30 napon belül, és aki hallgat engem most, polgármester, megyei tanácsos, megyei tanácsi vezető, 30 napon belül a nemzeti fejlesztési program, az a bizonyos PNDL-ben meg kell jelenjenek a javaslatok. Tehát nagyon sok időnk nincsen, attól a pillanatok kezdve, hogy megjelenik a törvény életbelép, 30 nap áll a rendelkezésre, hogy a bizonyos helyi fejlesztési projektjeinket elhelyezzük a megfelelő minisztériumnál. No, elnézést, ez itt a reklám helye volt, hogy ilyesmivel untatom a hallgatókat, de ténylegesen, amennyiben ezeket a pénzeket el tudjuk költeni, akkor lesz látszatja ennek a költségvetésnek.
Maradjunk egy picit itt ennél a kérdésnél, amit a tisztelt hallgató tett fel, Misi nevű hallgatunk, mert több minden megfogalmazódik így az én fejemben is. Tehát arról volt szó, és már le is hozták a különböző sajtótermékek, hogy már február 1-től nő a nyugdíj, hogy mit tudom én, béremelések lesznek a közszférába. Na már most akkor ilyen formán hiába várják az emberek azt, hogy nagyobb nyugdíj jöjjön, hogyha nincs a költségvetés törvénye kihirdetve, úgymond?
Így van. Itt most nem tudom, hogy a főhatóságok hogyan fognak intézkedni. Tulajdonképpen azok a törvények, amelyek szabályozzák ezeket, mert nem a költségvetési törvény szabályozza a nyugdíjemelést, A nyugdíjemelést azt igen, de például a fizetésemelést, a minimálbéremelést nem, viszont biztosítja a pénzt. Most megteheti azt a főhatóság, hogy életbe lépteti február 1-től azt a bizonyos intézkedést, vagy mondjuk azt, amit a szociáldemokraták megígértek szegény román népnek, és tartani akarják a szavát, és megemelik a nyugdíjat. De azt tudni kell, hogy ha december 12-ig mennek, akkor nem lesz rá pénz, hiszen a költségvetés nincs elfogadva. Mert csak a tavalyi költségvetés van elfogadva, aznak az 1/12 része érvényes minden hónapra. Tehát benne van a pakliba, hogy ezek a beígért emelések, ezek csúszni fognak. Én remélem, hogy sokkal bölcsebb lesz az államelnöke, mint hogy most ezzel próbálja a kormányt megbuktatni. Mert ugye az egy nagyon kellemetlen dolog, hogyha egy kormány nem tudja úgy megalkotni a saját költségvetését, hogy abban ne legyen alkotmányossági probléma, vagy pedig más okok miatt, formahibák miatt dobják vissza, vagy küldjék vissza. Az igazság az, hogy a költségvetés is olyan, mint minden az életben viszonylagos, relatív, attól függ, hogy honnan nézem. Ha azt mondom, hogy ugye a nép felé akarok fordulni, és jólétet, kvázi, majdnem jólétet akarok biztosítani, tehát javítani az életminőségen, akkor igenis kell növelni azt a részét, ami a fogyasztáshoz kötődik. Bizonyos juttatásokat meg kell emelni. Ha pedig csak könyvelői szempontból nézem, vagy csak perspektívikusan, hogy mi lesz, hogyha még 20 év múlva se lesz nekünk 1000 kilométernyi autópályánk, akkor igenis azt kellene mondani, hogy mindent oda nyomni az autópályára. No, de hát ezt tulajdonképpen meghatározza annak a pártnak a programja, aki megnyerte a választást. Na most, ha ez a program kivitelezhető, és meg is fogják tudni csinálni, a párt az nyert. Ha nem, akkor bukik a párt. Hogy 4 év múlva bukik, vagy 1 év múlva, mert nem tudja tartani a szavát, ezt majd meglátjuk.
Hallgatót köszönhetünk a műsorban, üdvözlőjük, adásban van, hallgatjuk Önt. Jó estét kívánok, haló!
Tiszteletem, Kis Csaba úr!
Nagyon röviden kérném már.
Hát nagyon röviden. Én tényleg végighallgattam a költségvet, és végig minden. Elég csodálkoztam, hogy a röptér, ezt csak úgy egyben mondom, hogy 10 milliót kapott a vásárhelyi, az mellett a várad is, nem számít, nem ezek a lényegek. A lényeg az, hogy mi lesz itt. Ezt én felteszem saját magamnak, és lehet, hogy minden ilyen buta, egyszerű öreg, mint én felteszi ezt a kérdést. Mert nekem rengeteg ismerősen, barátom, rokonom kint vannak, és mondtam, te, hát gyertek ti is haza, erősítsünk. Azt mondták nekem, te Marci, te hülye voltál, te mehettél volna, és visszajöttél. De a 20 éves akkor elment. Na most azt próbált hazahozni, az azt mondja nekem megint, Marci bácsi maga tökkelütött hülye. Hát 27 év alatt maguk halnak étlenség, 27 év alatt felépítettem magamnak a jövőmet. Köszönöm szépen, tisztelettel.
Kellemes hétvégét, szép estét. Köszönöm, nagyon pessimista hangom.
Marci bácsinak sok mindenben igaza van, mert hiszen ténylegesen vannak, akik elmentek Romániából és megtalálták a számításukat, de sajnos tudok olyat is, aki nem találta meg azt, amit várt, és bizony jön haza.
Igen, én is tudok ilyen.
Tudok közvetlen közelemből egy testvérpár orvos, mind a kettő Németországból azt mondták, hogy hazajönnek, mert gyűjtöttek annyi pénzt, hogy itt van magánrendelőt indítnak, és úgy látják, hogy van jövő.
Telik az idő, úgyhogy, és számokkal nem nagyon dobigálózunk, mert azt hiszem, hogy ezt után lehet követni, aki nagyon bele akarja magát fúrni a sarokszámokba, az megteheti, úgyhogy tovább lépünk, de miután meghallgatjuk az újabb hallgatót. Jó estét kívánok, hallgatjuk Önt.
Jó estét kívánok, én szeretnék egy csomó nyugdíjas, illetve szakmunkás nevével hozzászól az adáshoz.
A keresztnevét, lesz olyan kedves.
József vagyok.
Üdvözlőjük, József, hallgatjuk, parancsoljon.
Annak ide elmentünk nyugdíjba, a minimálbérrel fizettem, mert ugye mikor jött az új demokrácia, akkor dolgoztál azelőtt, dolgoztál, megkapta azt a bizonyos kategóriát, 5-6-ot, és akkor a patron ugye hát legtöbbet, mint ma a bérrel fizetett, elküldtek nyugdíjba. Mi, az a generáció, ennek a rendszernek a vesztesei vagyunk. Ez egy. A második pedig, ha megcsináltam a nyugdíjemelést, hát az a nyugdíjemelést, amit most adnak, hát tulajdonképpen a termelékenységnek az eredménye. No hát most, hát mi ha kevesebb nyugdíjat kaptunk, itt még csak 100%-ra kaptunk, aki nagy a nyugdíja, akkor kap kétszer annyit, mint én, hát a nem demokrácia, uram. Hát én kéne változtatni. Azon kívül, hogy még csak erre elválkozatosan mondjam, csodálkoznak, hogy elmennek a szakmunkások. Hát én megadtak a minimálbért, hát láttam más országokban a minimálbért adják a, adják a szakképzetlen munkásoknak, a szakmunkásoknak. Hát egy jó szakmunkás nem találja, hogy ki akkor egy szakképzetlen munkásoknak, akkor csodálkoznak, hogy miért menál mindén. Azt
szerettem
volna, köszönöm szépen,
jó éjszaka. Köszönjük az észrevételét, parancsoljon tisztelt képviselő úr.
Köszönjük szépen, igaza van az úrnak, aki hozzászólt, tehát pontosan erről beszéltem én is, hogy meg kell értse a vállalkozói réteg, a munkaadók meg kell értsék azt, hogy nem lehet az embereket munka a minimálbéren tartani. A törvény ugye nem enged, hogy minimálbér alatt fizessen, de legyünk őszintik is, és persze tisztelet a kivételnek, nagyon sokszor megtörténik az, hogy minimálbéren szerepelteti hivatalosan az alkalmazottat, és aztán még ilyen-olyan juttatásokat ad, mondjam azt, hogy zsebből, vagy feketén, vagy ahogy tetszik, amivel per pillanat, abban a pillanatban a munkavállaló meg van elégedve. De akkor derül ki a turpiság, amikor kiszámolják a nyugdíjpontját. És itt az úr azt mondotta, hogy százalékban emelik a nyugdíjat. Hát ez működik egész Európában, ez a nyugdíjrendszer, amikor kiszámolják a nyugdíjpontot, és annak az értékét használják meg, határozzák meg a költségvetési törvényben. A múlt évben 871,7 lej volt. Ez az első fél évben, 2017-ben 917 lej, 50 bani lesz. És előreláthatóan a július 1-től 1000 lej. Tehát azt jelenti, hogy akinek egyes a nyugdíjpontja, az 1000 lejes nyugdíjat fog kapni. Akinek kettő, az 2000 lejt. Na most itt nagy probléma van az, és a múlkor már, amikor beszélgettünk, és ez egy egész...
Ez visszatérő motivum, sajnos.
Igen, egy egész adást szenteltünk rá, hogy hogyan számítják ki a nyugdíjpont értékét. És itt jön az a képben, hogy igenis a munkaadó meg kell adja a normál bért, és a munkavállaló pedig ki kell követelje magának, hogy nem mellékjutatásokkal fizessék ki, hanem papíron. Hiszen a papíron fölvett fizetést osztják el az átlag bérrel arra hónapra vonatkozóan, és ez adja a nyugdíjpontnak az értékét. Tehát nagyon oda kell figyelni, lelkiismeretességet követel mind a munkaadótól, mind a munkavállalótól.
Na most itt megint van egy kicsi bibi, hogyha nem lesz kihirdetve a költségvetési tervezet, akkor az a munkaadó, akinek mit tudom én hány alkalmazottja van, ezekből egy jó részük minimál béren van alkalmazva, mert most mondjuk azt, hogy minden rendben van, kezdő, pályakezdők és minimál béren vannak alkalmazva, ők milyen bért kapnak? Mit tudom én március elején, februárra, hogyha nem lesz kihirdetve a költségvetés tervezet, a régi minimálbért, vagy immáron ma február 1-től emelt minimálbért kell kiadni a munkaadó?
A régi minimálbért, csak azért tisztázunk egy dolgot, a minimálbér nem azt jelenti, hogy az a bér, ami a kezdőknek jár. A minimálbér gyakorlatilag egy védőpajzs, ami alá Romániában munka a vállalót nem lehet alkalmazni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy aki munkát vállal, az ott kell kezdje a minimál bérnél, de ez alá nem szabad menni.
De jó, bár ez a gyakorlat Romániában sajnos.
Na hát erről beszéltem az előbb, hogy ugye itt lelkiismeretességről van szó, rá kell arra jönni a munkaadónak is, és a munkavállalónak is, hogy hogy ez hosszú távon nem fizetődik ki, mert előbb-utóbb úgyis rájönnek. Tulajdonképpen miért csinálják? Ugye azért csinálják, mert akkor kevesebb adót kell fizetni az állam felé. Nem mindegy az, hogy a 16%-ot a minimálbérre teszi rá, vagy pedig a kétszeresen a minimálbérnek. Tehát nagyon nagy tévedés az, hogy minden kezdőnek a minimált kell adni. Nem. Az elvégzett munkáért kell megszabni egy bért, ami bizonyos esetben lehet, hogy ötszörös minimálbért is jelent, hogyha olyan a munka köri leírás.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 42 perckor a Naprakész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Erdei Dulucki István Szatmár megyei parlamenti képviselő, az Alsóház pénzügyi és költségvetési szakbizottságának a tagja. Azt hiszem, hogy holnap reggelig vehetnénk a részleteket górcső alá és elemezhetnénk, akkor se jutnánk a dolgok végére. Tisztelt képviselő úr, a hátralevő időben azokat a módosító javaslatokat elemezzük és ismertesse, kérném szépen ön, amelyek az LMDS részéről kerültek bele a költségvetésbe, mert hogy hétfőn ön még úgy nyilatkozott, hogy fenntartásokkal szavazzák csak meg a költségvetést abban az esetben, hogyha az LMDS módosító javaslatai is belekerülnek.
De hát ez tulajdonképpen így is normális, nem? Tehát az LMDS az nincs most kormányon, ezt tisztázzuk. Az LMDS és a kormánykoalíció két pártja között köttetett egy egyesség, egyfajta együttműködési szerződés, egy nagyon-nagyon laza szerződés, ami arról szól, hogy gyakorlatilag amiről azt akarja a kormánykoalíció, hogy mi is támogassuk, azt előre mutassák meg nekünk. Tehát úgymond, most megint ilyen divatos szóval éne, az így leapra alatt hozzanak törvényeket, hanem mondják el előre, és aztán mi elmondjuk a véleményünket, és ha tudjuk vállalni, akkor vállaljuk, ha nem tudjuk, akkor nem vállaljuk.
Ne haragudjon, itt álljunk meg egy picit, mert újabb hallgató van a telefonvonalban, és ne tartsuk, mert esetleg megunyás, hogy hagy minket, és hát értjük, hogy ez a műsor. Üdvözlőjük, adásban van, hallgatjuk.
Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Lajos vagyok.
Üdvözlőjük, Lajos.
Azt szeretném megkérdezni a képviselő úrtól, hogy Kerekes Károly képviselő 2015-ben június 5-én a Vásárhelyi Rádióban azt kedvezményezte, hogy azok a személyek, akik kényszermunkára voltak üve Bukarestben, egy nyugdíj kiegészítést kapnak. Pensie supplementare, még rámondta románus, létezik ez? Megtörtént ez? 6 hónapra, egy évre voltak a kanálishoz, a nagyháznál dolgoztunk, mint koncentráltok.
Én tudomásom szerint ez létezik, abban az esetben, ha ezt tudja igazolni.
A katonakönyvben benne van, a munkakönyvben benne van. Mit kell csinálják, és hová kell menjek?
Tessék ide figyelni, a telefonszámom nekem megvan a szerkesztőségben. Utána kell nézek, nem igazán foglalkozok a ilyesmivel, de tudomásom szerint, hogy ezzel foglalkoztunk.
Mert 2015-ben indítványozta, június 5-én én személyesen beszéltem a Kerekes Károlyról.
Lajos, kedves, ne haragudjon, hogy közbeszólok.
Igen.
Ön Marosvásárhelyen él?
Segesvár.
Ugyanis Kerekes Károly fogadóórát tart Marosvásárhelyen.
De hogyha elnézést kérek, a nyugdíjosztálynál tudok érdeklődni?
Biztos. És nyugodtan. Én úgy tudom, hogy ez a törvény ez jóvá van hagyva, szintén RMDS javaslatra ment át a törvényhozáson, és érvényben van. És a nyugdíjosztályon, hogyha a megfelelő dokumentumokat bemutatja,
igen,
akkor...
Nagyon szépen köszönöm. Nagy.
Ennyit tudunk jelen pillanatban
köszönöm
segíteni.
Szépen, köszönöm.
Adja jó Isten, hogy sikerrel járjon. Nagyon szívesen. Szóval, tisztelt képviselő úr, itt kerülőutakról van szó, különböző autópálya szakaszok hatástanulmánya, tovább folytatása, kiutalt konkrét költségvetési tételekkel. Többek között erdélyi autópálya, ugyebár itt ez a Berettyó Széplak Bors szakasz, ez már azt hiszem, hogy meg is repedezett, annyi ideje van már úgymond konzerválási állapotban. Van itt más szakasz, Marosvásárhely, Aranyosgyéres, stb. Ez benne szerepel az úgynevezett masterplánban, erről annyit hallottunk az utóbbi 3 évben, hogy azt hiszem, hogy most már a fele már meg lehetne, hogyha csak a dokumentációra fordított pénzt konkrétan munkálatokra fordították volna. Ne haragudjon, egy dolgot nem látok, és nem hallottam róla. Ön is részletezte az, hogy hol van, tehát repülőtér, fejlesztés, kerülőutak, különböző nagy településeknél. A vasútról nem hallottunk semmit, pedig az erdélyi vasúthálózat is nem csak, eléggé gyatra állapotban van, és most az év elején tapasztalhatták azok, akik hosszabb távra váltottak egyet és utaztak, hogy milyen körülmények között és mennyi ideig kell Romániában 2017 elején vasúton tölteni az utazás idejét.
Ez így van, tehát a vasútra is nagyon elférne, de már kezdtem akkor, amikor kezdtem, hogy ugye ezek a mind negatív felsorolás, azzal kezdtem, hogy hiányosak ezek a nagy beruházásoknak a megfinanszírozása. Köztük van főleg a vasút, de ugyanakkor ígéretet kaptunk, hogy egy jó néhány erdélyi vasútállomást legalább az épület állagát óvják meg, és újítsák fel. Az infrastruktúra, ami a vasút infrastruktúrát illeti, az óriási befektetés lenne. Erre még a minisztériumnak szerintem nincsen elképzelés, hogy hogyan tudja megoldani.
Európai pénzekkel, csak hogy a finanszírozási pályázati pénzek sincsenek, vagy dokumentáció nincs még elküldve Brüsszelbe.
Európai pénzekkel, de akkor az európai pénzekkel kellene foglalkozni, és nem azt kellene keresse egy különös, külön erre a problémára létrehozott pénzügyi bizottság, hogy hol van az a 10 milliárd lej, amit nem költöttek el a tavaly. Tehát van egy 10 milliárd lejes lyuk a bevételi oldalon, ami nagyon egyszerű, 14 milliárd lejet terveztek lehívni EU-s pénzeket, és ebből csak 4 milliárd lejet sikerült, úgyhogy a bevételi oldalon hiányzik a 10 milliárd. Egyenleg a csoda, semmi probléma, hiányozon onnan, de a kiadási oldalon sincsen, tehát nem költöttük el. Igen, azzal kellene foglalkozni, de ugye mindenki tudja a sajtóból is, hogy sajnos még a kormány sem azzal foglalkozik, hogy kormányozzon, hanem hogy mindenféle dolgoknak felelje meg, és hogy védekezzen, hogy miért dolgozott éjszaka. Jelentem, a költségvetést is 10:30-kor szavaztuk meg, bizonyos tételei, tehát az is éjszaka történt, mert nem hagyott félbe akkor a munkát, amikor legjobban megyen, vagy amit be kell fejezni, azt be kell fejezni. Nem tudok választani arról, hogy a vasút mikor fog fellendülni, nagyon nagy szükség lenne rá. Egyelőre tulajdonképpen hangsúlyt fektettünk mi arra, hogy városainkat, főleg az óvárost óvjuk meg a teherforgalomtól, és ennek egyedüli lehetősége az, hogy kivezetjük a forgalmat a városból. Ezért volt nagyobb hangsúly tulajdonképpen részünkről, mármint az RMDS részéről, hogy próbáljuk kialkudni nagyvárosainkat elkerülő körgyűrűknek a megépítését, vagy legalábbis elkezdeni a tervezését. Vannak a kiutalt pénzek, most itt megint attól függ, hogy ezt el fogjuk tudni költeni, vagy nem, és elnézést kérek a vásárhelyektől, Szatmárról beszélek, Szatmár 137 millió lejt kap az idén a körgyűrű megépítésére, de míg ott állunk, hogy a kormány nem adta ki a kisajátításhoz szükséges dokumentációt. Tehát mondhatjuk azt, hogy a szatmáriak nem dolgoznak, ha sikerül nem költeni ezt a pénzt, de mondhatjuk azt is, hogy a főhatóság sem teszi a dolgát. Más városaink is, Nagy Károly, itt a Párciumban, Székelyhíd, és még lehetne sorolni. És természetesen a repülőtér, ugye nagy kedvenc problémája vásárhelyeknek, a vásárhelyi repülőtér kifutópályának a modernizálása, amire 10 milliárd lejt kaptunk, csak tudjuk elkölteni.
10 milliárd?
10 nem? Millió, bocsánat, 10 milliárd
a legesség. Tessék a vért meghűteni bennem, mert 70 millió van kölcsönben előirányozva, hogy elkezdődjenek a munkálatok. A 10 milliárddal elhittük volna Kolozsvárig a kifutó pályát.
Ja, lett volna belőle autópálya. 10 millió, 8 millió Nagyvára, 10 millió Marosvásárhely, így van.
És hát egy csomó város körül a körgyűrű, legalábbis a hatástanulmányoknak az elkezdése többek között, hát Szatmár Németi is benne van, Nagy Károly is benne van Marosvásárhely is ebben a akár ebben a tervben, csak már kezdődne konkrétan a megvalósíthatóság is. Tisztelt képviselő úr, egy utolsó kérdésem van. Mennyiben tükröződik vissza ebben a költségvetés tervezetben az a szándék és az RMDSZ által a választási kampányban állandó jelleggel hangoztatott szlogán, hogy minél több pénz maradjon az önkormányzatoknál, vagy pedig továbbra is az lesz az úzus, hogy a begyűjtött adók és illetékek egyszer bemennek a központi költségvetésbe, és majd visszautalás kapcsán kerülnek a helyi ez közösségekhez.
Ez mindig így volt, csak a probléma az, hogy nehezen osszák vissza. És hát nem úgy, hogy mi szeretnők, természetesen, de a mi javaslatainkra sikerült, ami abszolút nem elegendő, de mégiscsak egy 10%-kal megnövekedett az az összeg, minden megyére leosztva, mert ezt másképpen nem lehetett csinálni, minden megyére leosztva az az összeg, amivel a megye és az utakat fogják karbantartani, vagy kell karbantartani. Itt megint az van, hogy mikor jut ezzel a pénz, és mikor kezdenek hozzá ezekhez a munkálatokhoz, mert hogyha úgy járnak, mint most megint Szatmár Németivel példálózok, aki két évig nem rendelkezett egy olyan közbeszerzési, egy olyan szerződéssel, ami megengedte volna, hogy az utakat javítsák. Tehát az útfoltozást nem lehetett két évig elvégezni, mert a megnyert pályázatot a vesztes fél megtámadta, és Romániában két évig tartott, amíg a bíróság igazságot tett, hogy ki végezheti el ezeket a kátyúzásokat. Most el lehet képzelni, hogy nézhettek ki azok az utcák, amikor egyszerűen egy lapát, aszfaltot nem lehetett beletenni. Tehát itt nem mindig a pénztől függ minden, hanem nagyon sok minden közrejátszik ahhoz, hogy az emberek közérzete jobb legyen, hogy amikor kimegy az utcáról, kigördül a kocsival, és ne egyenesen a gödörbe menjen bele, hanem legalább egy kikátyúzott útra. De reméljük, hogy elindulnak a dolgok jó irányban.
Ne haragudjon, és biztos, hogy nem leszek népszerű a tisztelt hallgatók körében is sem, de én azt kívánom tiszta szívből, hogy valósuljon meg mindaz, amit ez a költségvetés magába foglal, és ne kelljen aztán a negatív költségvetés kiegészítéseket végrehajtani az év folyamán azért, mert esetleg nem sikerült a cél.
Kedves szerkesztő, akkor azt hiszem, hogy már ketten vagyunk. Ketten biztosan vagyunk, akik...
Biztos azt fogják mondani, hogy beiratkoztunk titokban a Szociáldemokrata pártba, és a vörös tagkönyvünk van. Már is határozottan kijelentem, hogy ez nem igaz. De annyi minden pozitívum van benne, ami évek óta úgymond úgy töglődik, hogy azt hiszem, hogy amint ön is említette, hogy a lakosság jólétének és a közhangulatának az emelése szempontjából mindenképpen jó lenne.
Így van, ezzel egyetértek én is, természetesen nem kell tagja lenni egy pártnak ahhoz, hogyha jó dolgokat tesznek az asztalra, akkor azt érdemes fenntartani és érdemes megszavazni. Éppen ezért született ugye a részünkről is ez a megegyezés, ez a parlamenti támogatás.
Csak árgus figyelbevők szemekkel tessenek figyelni, hogy tartják be azt a megállapodásnak a tartalmát. És ugyanez a mese a szakbizottságban is, mert hogy ezek a célok, ezek mind rendben vannak, csak hogy pénz is legyen rá, és hogy be is tart csak a finanszírozási tételeknek a leosztását, nehogy ott eltűnjenek kézen közön a különböző tételek.
Így van.
Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, hogy rendelkezésünkre állt. Mondom, hogy reggelig beszélhetnénk, hogyha részletekbe menően belebonyolódnánk a költségvetésbe, de mindenképpen azt hiszem, hogy hasznos információkkal szolgált, és köszönöm önnek mindezt, további jó munkát és hasznos tevékenységet a köz érdekében a továbbiakban is. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Szép estét kívánok mindenkinek.
Hasonló jókat, kellemes hétvégét, mondom ezt, aztán mindjárt meg is indokolom, hogy miért mondom már is, de tiszta szívből kívánom önnek is. Két dolog van. Egy László nevű hallgatónk írja, hogy az alacsony bérek az Európai Unió csatlakozási szerződés titkos záradékában vannak benne. beszéljünk egyenesen, írja László, én erről nem tudok, és véleményt se tudok formálni, és külön köszönettel fordulok Kerekes Károly volt parlamenti képviselő úrhoz, aki a Lajos által felvetett kérdésre választ küldött SMS-ben. Azt írja a volt képviselő úr, hogy a tervezet, amiről szó volt, még a szenátusban van, ezek szerint a törvényhozás nem hagyta jóvá. A helyi sajtóban megjelent, hogy hol lehet Kerekes Károly urat elérni, mert hogy fogadóórát tart, így most fejből nem tudom megmondani, nézzenek utána. Azt hiszem, hogy hasznos és nyugodt szíve fel lehet keresni, mert hogy pontos eligazítással szolgál. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez volt már a Naprakész műsor. Vendégünk Erdei Dolocki István, Szatmár megyei parlamenti képviselő, az Alsóház pénzügyi és költségvetési szakbizottságának a tagja volt. Fő témánk ma a költségvetés néhány fontosabb tételének a közzététele volt.